Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Segíts meg minket, Urunk Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a Te szent nevedet, és dicsekedjünk a Te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izrael Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen, dicsérjétek az Urat. Amen. Magasztaljuk testvéreim Urunkat fennállva, énekeljük 90. Zsoltárunkat első verszakával, Te benned bíztunk elejétől fogva. Foglalva, folytassuk Isten magasztalását, 236. énekünket énekeljük el.
Yeah.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az írva található Mózes 4. könyvében, a 25. fejezetben a következőképpen. Amikor Izrael Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Moab leányaival, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozati lakomáira. A nép velük elett, és leborulva imádta azok isteneit. És oda szegődött Izrael Baál Peorhoz. De haragra gerjedt az Úr Izrael ellen, és ezt mondta az Úr Mózesnek: fogasd el a nép minden főemberét, és akasztasd fel őket fényes nappal az Úr előtt, hogy elforduljon Izraelről az Úr izzó haragja. Mózes tehát ezt mondta Izrael bíráinak: gyilkolja le mindenki a maga emberei közül azokat, akik Baál Peorhoz szegődtek. Éppen ekkor jött egy izraeli férfi, aki egy midjáni nőt hozott testvéreihez, Mózes szeme láttára, meg Izrael egész közösségének a szeme láttára. Amikor azok a kijelentés sátrának a bejárata előtt sírtak, amikor meglátta ezt Fineás, Áron főpapnak fia, Eleázárnak a fia, kilépett a közösség soraiból, dárdát fogott a kezébe, bement az izraeli férfi után a sátor belsejébe, hasba szúrta mindkettőjüket, az izraeli embert és azt a nőt is. Ezzel elhárult a csapás Izrael férfiairól, 24 ezer halottja lett a csapásnak. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Fineás, Áron főpapnak fia, Eleázárnak a fia elfordított a haragomat Izrael fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük, és ezért nem semmisítem meg Izrael fiait felindulásomban. Mondd meg tehát, íme az én békességem szövetségével ajándékozom meg őt. Övé és utódai lesz a papság szentsége örökre, mert haragra indult Istenéért, és engesztelést végzett Izrael egész fiaiért. Annak a megölt izraeli férfinak a neve, akit a midjáni nővel együtt öltek meg, Zimri volt, Szálú fia, Simeon egyik nagy családjának a fejedelme. A megölt midjáni nő neve pedig Kozbi volt, annak a cúrnak a leánya, aki a midjáni törzsek egyik nagy családjának a feje volt. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: támadjátok meg a midjániakat, és pusztítsátok őket, mert ők is ellenetek támadtak, amikor aljas tervet eszeltek ki ellenetek Peor révén, és húguk Kozbi, a midjáni fejedelem leánya révén, akit megöltek a Peor miatt támadt csapás napján. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, mert te szent vagy. Szent vagy, tiéd a dicsőség, és neked adunk hálát mindenért, ami történt az életünkben. Köszönjük neked, Urunk, az elmúlt napokat, az elmúlt hetet. Köszönjük, hogy bűnbánatban lehettünk együtt. Köszönjük, hogy eléd vihettük vétkeinket, és most is csak ezt kérjük, bocsáss meg nekünk. Irgalmadban és kegyelmedben bízunk, Istenünk, add, hogy el ne felejtsük. Izzó haragodat a te fiadra, Jézus Krisztusra öntötted ki, hogy bennünket megments. Mindez mégsem tesz bennünket felelőtlenné, hanem szeretnénk oda borulni most a te igédhez, lelki sátrunkban, imaházunkban, megérteni a te akaratodat, dicsérni a te szentségedet. Szentlélek, Úristen, kérünk, hogy készíts erre, mutassa fiúra az ő áldozatára, és kérünk, hogy mutassa mi bűneinkre, és így az irgalmas értünk halt Istenre. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 234. énekünk első versszakát énekeljük el. Köszönöm Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni előttetek. Írva található Péter apostol első levelében, az első fejezetben, a 13., 14., 15. és 16. versekben. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptatok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábban gyakorolt vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő, a Szent hívott el titeket, ti szentek legyetek egész magatartásotokban, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, legyünk őszinték, az igét hallva nem túl derűs mindaz, ami leíratott. Egészen kemény, véres, megrázó események, amelyek a pusztai vándorlás ideje alatt, a 38 év alatt előfordulnak Izrael életében. Egy olyan találkozásról és egy olyan nehéz helyzetről van benne szó, amelyet mai körülményeink között nem igazán értünk, és első olvasásra zsigerből tagadunk és tiltakozunk is, sőt, talán megerősödik bennünk az a téves gondolat, hogy mint az Ószövetség Istene egy haragó Isten lenne, az Új Szövetség Istene pedig a szeretetnek az Istene lenne. Nos hát, akkor is, amikor ilyen nehézről hallunk, akkor is azt kell mondanunk, egy Istenről van szó. A mi Istenünkről van szó, az ő izzó haragjáról, könyörületéről, és mindarról, ami megjelenik egykor, és megjelenik ma a világban. Hetek óta azt olvassuk a Szentírásban, hogy a pusztában tisztázódnak a dolgok, hogy az a nép, amelyik szabadságot kap, amelynek jajveszékelését, imádságát, könyörgését, szabadításért esdeklő szavát meghallja az Isten. Ezt olvassuk Mózes második könyvének a 3. fejezetében. Meghallja az Isten ennek a népnek a lázadozását is. Ezt olvastuk a múlt héten. Most pedig azzal találjuk szembe magunkat, hogy az Istennel való közösség az nem is olyan egyszerű. Néha azt gondolnánk, hogy magától értetődő, de nem is olyan egyszerű. És ez egészen egyszerűen abból fakad, hogy Isten szent. Hogy Isten nem hívható meg paráznaságra, Isten nem hívható meg hűtlenségre, Isten nem hívható meg korrupcióra. Isten egyedül szent. A Biblia sok helyütt szögezi le egészen konkrétan, hogy Istenről beszélhetünk csak úgy, mint szentről. És vele kapcsolatban nem tudjuk azokat a definícióinkat használni, mint amely meghatározások ott vannak a nyelvünkben, hogy persze mi is használjuk a szent kifejezést emberi közösségben, hogy szent az, aki Istennek elkülönített. De Istennel kapcsolatban hogyan mondjuk ezt? Aki maga a szentség. Ő nem körülmel, nem szerkeszt magának egy különleges közösséget, ő maga a szentség. Istennek ezt a minőségét ismerhetjük meg újra és újra a Szentírásban. Ezt a tulajdonságát. Istennek van egy lényege, és nagyon sok tulajdonsága van. Tudjuk, hogy Isten lényege a szeretet, ezen nem változtat, de a tulajdonságai azok sokszínűek, mindenütt jelenvaló, mindent meghalló, megbocsátó, haragvó, szent. Amikor a Szent Isten megformálta az embert, beszéltünk erről bűnbánati alkalmunkon, akkor kimondta, hogy az ő szentségét nem akarja megtartani önmagának, hanem szeretné velünk emberekkel közölni, és azt akarja, hogy mi is szentek legyünk. És ebben a világban, ami Isten számára már el van különítve, neki van fenntartva, mert tulajdonképpen az övé is, azt nevezzük szentnek. Ilyen maga az emberi élet is. Nem a miénk. Ó, jó ezt újra és újra elmondani és megvallani. Testestől, lelkestől, mint életemben, mint halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak a tulajdona vagyok. Nem az enyém az életem. Csak időre kapom ezt a drága kincset, megbízatást, sáfárságot, de a tulajdonjog az Istené. Ezért kellene minden embernek szentnek lennie, vagyis életünk minden pillanatában tudatában lenni annak, hogy mi Isten tulajdonai vagyunk. És íme, kedves testvérek, az a nép, amelyik meggyőződött arról, hogy Isten meghallgatja az ő könyörgő szavát, hogy megnyitja Egyiptomnak az ajtaját, hogy megengedi a fáraó szívének keménysége ellenére, hogy csapások után elmenjen, hogy átvezette Isten az ő népét a vörös tengeren, a pusztában pedig kijelentette önmagát, odaadta a 10 igéjét, odaadta a szövetség kötésnek a lehetőségét. A nép nagyon hamar elfelejti azt, hogy kié is az ő élete. Hogy kinek tartozik számadással, kinek tartozik felelősséggel. Szoktuk mondani a mai világban bizonyos dolgokról, hogy próbáld ki először, és azután dönts arról, hogy ez neked jó, vagy rossz. Szoktuk nyugtatni a lelkiismeretünket avval, hogy bizonyos dolgok, mondjuk párkapcsolatok, ifjaknak az életében, azok nem olyan veszélyes dolgok. Leginkább úgy nyugtatjuk a lelkiismeretünket, hogy mindenki így csinálja ebben a világban. És már semmilyen különbség nincsen keresztény ember, meg nem keresztény ember között. Mindenki azt csinálja, csak valaki titokban, valaki a felszín alatt, hogy meg ne tudja a másik, a szomszéd, az ismerős, a lelkipásztor, vagy a lelkipásztorról ki ne derüljön valami, tele vagyunk titokzatossággal, és megérintjük azt is, ami érinthetetlen. Amiről Isten azt mondja, hogy ne tegyétek, mert rabbá lesztek. A felolvasott ige azért ilyen kemény, és azért ilyen erős, azért ilyen véres, mert a pusztai vándorlás ideje alatt a nép először találkozik kéz közelbe a pogánsággal. Azokkal, akik ott élnek a környezetükben. És íme néhány pillanat, íme néhány szó, íme néhány baráti tanács, vagy íme mondhatnánk itt a midianitákkal, de a moabitákkal kapcsolatban is íme a rokonság. Itt vannak a rokonaink, hát biztosan nem lesznek rossz hatással ránk. És hiába, hogy az ősök megtapasztalták Isten szabadítását, hiába, hogy megértették Isten kijelentését a bálvány kultusz után, a bika borjú után Istennek 10 parancsolatát, azt látjuk, hogy paráznaságban, hűtlenségbe esik a nép. Elkezdtek járni idegen áldozati lakomákra. Mi ezt megtehetjük, mi ezt megengedhetjük, mi erősek vagyunk. És nem. Nagy tanulsága ennek az igének az, kedves testvérek, hogy hiába van ott az ősöknek az emléke, hiába van ott egy bukás egy-egy történet előtt, valahogyan mégis újra és újra nemzedékek, generációk vesznek el, pusztulnak el. Mert igaza van Ágostonnak, Augustinusnak, aki azt mondja az ő vallomásában, Istenre találásról szóló művében, emlékeztettek benneteket az elmúlt évben, párszor már mondtam, hogy számára a bűn először csak a kíváncsiságból adódott. Kipróbálta. Aztán észrevétlenül szenvedélyévé lett, a szenvedély szokássá fakult, a szokásból pedig minden eltűnt, ami az élvezetet jelenteni, mert rabláncra fűzte az ő életét. Kedves testvérek, Isten arról szól ebben a történetben, hogy a szentsége ma sem tűri meg a félszívet, ma sem tűri meg a készségtelenséget, ma sem tűri meg a felelőtlenséget. Isten ebben leszámol. Ráadásul úgy számol le, itt ebben a történetben két, ha nem is hasonló, de egészen konkrétan nehéz esetről is olvasunk. Egyrészt, hogy a nép bekapcsolódik egy pogány kultuszba, és azt mondja, hogy én megtehetem, elég erős vagyok arra, hogy majd Isten mellett kiálljak. Inkább képoltatás szülne ez, megtörölni az arcát, mondja az ige, és folytatná úgy az életét, mint ha mi se történt volna. De látjuk azt a csapda helyzetet is, amely csapda helyzetben Izrael egyik előkelő gyermeke és fia, és a midianiták egyik fejedelmének a leszármazottja, az éppen a szent sátor előtt fogja meg egymás kezét, és ha nem is a szent sátorba, hanem bújnak be a férfinak a sátrába, és egészen nyilvánvalóan csapda helyzetet állít mindenki számára. Most mutasd meg, Isten, hogy milyen vagy. Én bármit megtehetek előtted. Nekem van hatalmam arra, hogy kifejezzem a nem tetszésemet. Én játszhatok veled. Én nem csak perbe hívhatlak téged, hanem ha kell, akkor fel is háboríthatlak téged. Ilyen mai ez a történet is. És nem csak arra gondolok, hogy néhány évvel ezelőtt ennek a, bocsássátok meg, a külpolitikai szálait én nem akarom most boncolgatni, de hogy Oroszországban egy énekegyüttes az bemer menni egy templomba, és ott tényleg szentségterülő mer viselkedni, ezt hallottuk néhány évvel ezelőtt, felháborító módon tette ezt. Vagy arra gondolok, hogy hányszor próbáltak már templomokon, imaházakon, szentséges tereken ilyenfajta lelki erőszakot venni, megmutatni, hogy mi ezt megtehetjük az élő Isten színe, hogy provokálhatjuk az Istent. És kedves testvérek, azt mondja Isten, hogy nem. Nem provokálhatod őt. Mert ennek szemben a mai világgal súlyos következményei vannak. Halálos következményei vannak. A Szentírás azt mondja, hogy akkor felgyullad az Istennek a haragja. És mi pedig gyújtogatjuk, provokáljuk, Isten pedig egy darabig csendben hallgat, és utána pedig lecsap. Nem játék az Isten. Hogyha az a teremtett világ, amelyben élünk egyik pillanatról a másikra, megmozdulhat velünk együtt, és akkor azt érezzük, hogy a természetnek milyen nagy ereje van, akkor ne gondoljuk, hogy az Istennek a hatalma az valami gyermekjátékszerhez fogható mesés dolog. Én nem éltem még át olyan természeti csapásokat, amelyekkel találkozunk, hogy megremeg a föld, érezhetően megremeg a föld. Pedig az csak az Isten által teremtett föld, és látjuk a szomorú képeket, hogy házak összedőlnek szempillantás alatt. Vagy amikor hatalmas viharok, szélvész támad, és házaknak a falát, lehet, hogy könnyű szerkezetes házaknak a falát röpíti el, akkor az a szélnek a munkája. Vagy itt a közelünkben évekkel ezelőtt a víznek az erejét, hatását, nyomását, pusztítását lehetett látni. Pedig az csak, idézőjelben mondom, a csakott víz. Hogyha a természet megrázza magát, akkor mi emberek eltörpülünk. És milyen az, hogyha az Isten megrázza magát? Amikor az Isten azt mondja valamire, hogy nem, ott elsötétül minden, és belerendül az ég. Ez az ige arra figyelmeztet bennünket most először, testvérek, hogy életünk nem a magunké, hanem Isten tulajdonai vagyunk. És ő a szent. És ő hívott el bennünket szentségre, ő szeretné, hogy ahhoz az elkülönített részéhez tartozzunk ennek a világnak, ahol jelen van ő maga, ahol megvetette a lábát, ahol szeretné életünket megváltoztatni. És ne felejtjétek ezzel kapcsolatban, hogy milyen hatással vagyunk egymásra. Népek és nemzetek, szülők és gyermekek. Mert úgy tűnik, hogy a pusztai vándorlás alatt nem sikerült kikopnia annak a hitvánságnak, amely jellemezte az Isten ellen lázadókat, sem az első generációnak, sem a második generációnak. Utasság az, hogy valaki azt mondja, hogy nem vagyunk hatással gyermekeinkre, unokáinkra, leszármazottainkra. Természetes módon valljuk és mondjuk, hogy Isten kegyelmi ajándéka a hit, de hogy valaki milyen környezetben nő fel, hogy mi lesz számára otthonos, hogy miben tud mozogni, azért mi elsődleges felelősséggel tartozunk. Hogy valaki megismerhesse a szentet, a sérthetetlent, a tulajdonost. Hogyan van az, testvérek, kérdezem őszintén, nemzedékek láncolatában és kapcsolatában, hogy nem csak most, hanem évekkel ezelőtt is mondjuk a legfontosabb nevelési, hitre való nevelési helyzet teljesen kikopott a világból. Ez pedig a család hitre való nevelése. Családok jönnek, gyermekeket keresztelünk, akár itt az imaházban, akár a pomázi templomban, és szülők, keresztülők egy szívvel és egy lélekkel fogadják gyermekemet, keresztgyermekemet, hitben nevelem. Ez az ő felelősségük. Hitben nevelem. És akkor eljön mondjuk az első osztály, és a gyermekeknek nekünk kell megtanítani a mi atyánkot. A gyermekek ott találkoznak először egy bibliai történettel. Mint hogyha abban a 6 évben, amiért a szülő elsődleges felelősséget vállalt, nem történne semmi. És akkor csodálkozunk, hogy konfirmációra is úgy készül valaki, hogy az úrimádság is nehézséget jelent neki. Hogy meg kell még ezt is tanulni? Hát, testvérek, ez rajtunk múlik. Ez a mi felelősségünk. Ezt nem lehet az Istenre kenni, hogy milyen az utánunk következő nemzedék. Ezért mi dolgoztunk, mi tettünk, mi rontottuk el. Úgy, mint a pusztában, ott, hogy jönnek a moabiták, meg jönnek a midianiták, és engedjük, hogy gyermekeink velük paráználkodjanak az élő Isten színe előtt. És ennél már csak az a rosszabb, hogyha mindezt hagyjuk, és zokszó nélkül vesszük az Isten házában, az imaházban. Milyen a szent ember? Az az ember, aki tudja, hogy ki áll az élete középpontjában. Sokszor úgy gondoljuk mi magunk, hogy nekünk kell a középpontban lenni. Ismerem én is ezt a helyzetet, gyakran kerülök bele középen állónak maradni, sem ide, sem oda billenni. Ez azért veszélyes illúzió, kedves testvérek, mert középen a szent ember életének a közepében egyedül Isten állhat. Mi pedig vagy az egyik, vagy pedig a másik oldalon állunk. Mi nem állhatunk középen. Ez a csapda. A középső hely az az Isten. Emlékezzetek csak arra, hogy amikor az Új Szövetségben olvassuk a húsvéti történetet, egy házban együtt vannak a megszeppent apostolok, reményvesztett emberek, és egyszer csak belép Jézus, és nem azt olvassuk, hogy megáll jobb oldalt, nem azt olvassuk, hogy megáll bal oldalt, hanem azt olvassuk, hogy megáll középen. Ez a hely az ember életében egyedül őt illeti. Nekünk, embereknek nem jár. Amikor magunkat állítjuk oda, kisajátítva ezt, akkor csupán saját magunkat vagy a többieket próbáljuk meg becsapni, amire előbb-utóbb úgyis fény derül. A 10 parancsolatban is megtaláljuk erre a hivatkozást, mégpedig az első mondatban. Ember, el ne feledd, Isten szabadító Istened. Ő hozott ki téged a nyomorúságból. Ő a szabadítód. Ő hallgatta meg imádságodat, ő hozott ki, járj ezért a szentség útján. Igen, kemény dolog ez, kedves testvérek, mert hogyha nem így van, akkor Isten harangja ránk borul. Az ő valódi haragja. De hála az Istennek, hogy ő maga a szabadulás számunkra Jézus Krisztusban hozza el. A Golgotai kereszten. Hogy kivezessen bennünket a mi saját önzésünkből, szeretetlenségünk Egyiptomából. Ő a forrás, ő az erő ahhoz, hogy ne legyünk többé szentségtelenek, istentelenek. Azaz ne legyen önző a mi életünk. Azt olvassuk a Zsoltárban, hogy aki hálával áldoz, az dicsőít engem. Vagyis aki jó szívvel emlékszik Isten szabadító tettére, mert az emlékezés által a dicsőség, a fény növekszik a világában, ahol él. Mert mit mond Jézus? Mit használ az embernek, ha az egész világot meg is nyeri, lelkében pedig kárt vall? Azaz, micsoda váltságot adhatna az ember az ő lelkéért? Hát, kedves testvérek, nem sokat. Próbálunk mi ilyeneket mondani, hogy ne lopj, ne hazudj, ne vedd el embertársad, házastársát, de igazából a saját lelkünkért nem tudunk semmit sem tenni. Ezért csak Isten tette a legnagyobbat, a legszebbet, odaáldozta az ő fiát. Erről olvastunk a napokban, az Efézusiakhoz írott levélben. A harag fiai voltunk. Természetünk szerint. A harag fiai kifejezés egészen konkrétan azt jelenti, hogy Isten haragja alatt álltunk. Olyan ez a kifejezés, mondja egy szabadkeresztény lelkipásztor, mint a halál fia, ami azt jelenti, hogy a halált érdemlő ember, akire halál vár, azt jelenti, a harag fiai voltunk. Isten haragja alatt álltunk. Miért? Vétkeink és bűneink miatt. Lehet, hogy azok olyan hatalmasok és látványosak, mint amit itt olvasunk Mózes 4. könyvében, vagy olyan csendesek. Bűnös természetünk miatt az engedetlenség fiaivá is váltunk, azaz, hogy is mondjuk, az engedetlenségben éltünk. Pál pedig összefoglalja ezt a két kifejezést, és oda kapcsolja Jézus Krisztushoz. Mert Isten haragudott ránk engedetlenségünk miatt. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. De azonban jó látni azt is, elengedhetetlenül jó látni azt is, hogy Isten gazdag az ő irgalmában, mondja az apostol. És irgalmának oka pedig az, hogy feltámasztotta az ő fiát a halálból. Feltámasztotta és kiterjeszti az ő mérhetetlen gazdagságát ránk. Jézusban. Nem arról van szó, hogy Istennek van egy jó oldala, meg Istennek van egy rossz oldala. Nem arról van szó, hogy Istenben felülkerekedik a jó a gonosszal szemben. Nem. Hanem éppen arról van szó, hogy Jézus Krisztus eljövetele és halála mutatta meg, hogy Istenben a harag és a könyörület egyszerre létezik. Isten haragja, amit itt Mózes 4. könyvében olvasunk, Jézust sújtotta. Ami vétkeinkért. És mi pedig Jézus vére által, egyedül Jézus vére által kerülhetünk közel az Istenhez. Ezt jelképezi az úrvacsora bora. Ezért vagyunk együtt. Egyedül Jézus Krisztus keresztjében tud feloldódni ez a hatalmas feszültség, Isten haragja és irgalma között. Erről beszél a mi Urunk. Jöjjetek, ezért ő hozzá. Mutassa meg ezért ő az ő nagy irgalmát, és hogy valóban szentek legyünk. Amen. Válaszoljunk az igére, testvérek! 176. dicséretünket énekeljük. Szent, szent, szent a seregeknek, Uram! Szent. És a te szentségedet nem tartottad meg magadnak, közel jöttél hozzánk, ezért dicsérünk és magasztalunk téged. Bocsásd meg a mi hitvánságainkat, hűtlenségeinket, bocsásd meg, hogy mi nem merjük elhinni a te szavadról, hogy az örök életnek igazságát tartalmazza, és mindig magunk próbáljuk feszíteni korlátjainkat, lehetőségeinket, és ebbe belebukunk. Engedd, hogy hozzád jöjjünk közel újra és újra, és a benned való lét indítson minket másokhoz, emberekhez, barátainkhoz, rokonainkhoz, és hadd szóljunk a te szentségedről, irgalmadról. Imádkozunk hozzád, Urunk, mai napon két kis gyülekezetért is. Imádkozunk egyházmegyénkben a Torvágyi gyülekezetért, és könyörgünk a Keszthelyi gyülekezetért, akiknek temploma 10 éve használhatatlan, életveszélyes. Imádkozunk hozzád, Urunk, konfirmandusainkért. Imádkozunk hozzád betegeinkért. Kórházi ágyon fekvőkért, kórházra készülőkért, terjedj ott a műtétre várókkal is. Szentségedet, szeretetedet ne vond meg tőlünk, ez ünnepi hetünkben sem. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól, Jézustól tanult imánkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Készüljünk, testvéreim, az úrvacsora sákramentumára, énekeljük 435. énekünket.
Thank you. Hallgassuk meg, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorai közösséget. Olvashatjuk az evangéliumokban és az utolsó vacsora leírásában, de legbővebben Pál apostol Korintusiakhoz írt első levele 14. fejezetében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Készüljünk most az Úrral való közösségre, hagyjuk meg fejünket imádságban, álljunk Isten szín elé bűnvallással. Mindenható Istenünk, drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked ezért az alkalomért, megterített asztalodért. Hálát adunk neked, hogy jöhetünk most is hozzád, és az Úr Jézus halálának, szenvedésének és halálának jegyei lehetnek előttünk. A megtört kenyér, a kitöltött bor, megtört teste, kiontott vére jegyei számunkra. Szólnak számunkra a te kegyelmedről, és szólnak számunkra arról, hogy mi nagy a mi nyomorúságunk, hogy az Isten fia kellett szenvedjen és meghaljon értünk. Urunk, hadd álljunk most meg így a te színed előtt, hogy tudjunk őszintén magunkban nézni, ahogy igédből hallottuk, meglátni és megvalani, milyen messze vagyunk a te szentségettől, mennyiszer bántunk meg téged szentségtelen bűnös életünkkel, alkalmi és visszatérő bűnökkel, amelyekkel vétkezünk a te igéd, a te akaratod ellen, tettekkel, szavakkal, gondolatokkal, megbántunk téged és megbántjuk egymást. Urunk, hadd tudjuk most az imádság csendjében mindezeket a saját életünkből eléd hozni, megvallani. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk eléd bűneinkkel, hitetlenségünkkel. Hadd tegyük ezeket a te lábaid elé. Hadd kérjük kegyelmedet, bocsánatodat, és hadd kérjük jelenlétedet, áldásodat úrvacsorai közösségünkre, hogy megerősödhessünk most is értünk való áldozatodban, Úr Jézus, kegyelmes szeretetedben. Így kérünk, hogy légy közöttünk. Hallgass meg imádságunkat. Amen. Megvallottuk bűneinket, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt fennhangon az egyetemes keresztjén anyaszentegyházunk hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt,
megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnap feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösséget, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Mindezek után feleljünk hitünk, meggyőződésünk szerint hallható szóval a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár, de elhívott hivatalos szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, mindannyiunknak, akik hittel kérjük és várjuk tőle, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Most járuljunk ez asztalhoz, mindannyian, akik meghallottuk a mi Urunk hívását. A gyülekezet foglalja a helyét, 440. dicséretünket énekeljük. Jel, lássuk az Úr keresztjét. Így szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorai közösséget. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Miatt elbocsátanánk benneteket, kérünk, intünk Isten kegyelmét, hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, viseljétek magatokat keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy senki titeket meg ne foszthasson Istenek ama szeretetétől, melyet kijelentett és megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Jézus is megbocsátott nektek. Az Isten békessége uralkodjék szívetekben, melyre hivattatok is egy testben, mely Krisztus teste az egyház. Jeltek, most adjunk hálát Isten velünk közölt kegyelmért. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked, hogy ma is megerősítettél bennünket a te érthetetlen szeretetedben. Hadd áldjunk téged Zsoltár szavaival. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a koporsótól. Kegyelemmel és irgalommal koronáz meg. Köszönjük, Urunk, hogy most is megerősítettél bennünket, hogy az Úr Jézus testének tagjai, országának örökösei vagyunk. Kérünk, tarts meg bennünket a vele való közösségben, hogy egész életünk téged dicsőítsen és tanúskodjon a te szabadító cselekedeteidről minden ember előtt. Jöjj velünk, áldj és vezess bennünket, hogy nem magunknak, hanem neked éljünk. Használj minket országod építésére, embertársaink javára, hogy kedves lehessen így, ami életünk előtted, itt és most, és majd a te eljövendő országodban, Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel egy Isten él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hirdetéseket hallgassuk meg.
Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját, adományát. Köszönjük a gyermekmunkás továbbképzést, a temetőtakarítást, az ifjúsági csendes napon való részvételt. Megjelent gyülekezetünk áldásbékesség újságának legfrissebb száma. Szeretettel ajánlom a testvéreknek, aki a következő számon szeretne hozzájárulni, 500 forinttal teheti meg mindezt. Kedves testvérek, október utolsó vasárnapján, ezen a mai napon persajes adományainkat zsinatunk határozata értelmében valamely kiemelt gyülekezeti célra adjuk össze országszerte egyetlen egy közösségen gyülekezetnek. Mai istentiszteletünkön a kesznyéteni egyházközség fogja megkapni a mi persajpénzünket is. Templomuk 10 éve használhatatlan, szeretnék ezt megújítani. Isten áldja meg őket ebben az elhatározásukban. November 3-án 10 és 15 óra között egyházmegyei női csendes nap lesz Pátyon. Hívnak bennünket, és kérik, hogy lehetőség szerint most, ma, vagy legkésőbb holnap adjuk le a résztvevők létszámát. November 4-én 16 órakor Budakalászon kisköri presbiteri találkozó lesz. Témája az ifjúság. Mindenkit várnak erre az alkalomra, nem csak presbitereket. Jövő héten vasárnap mutatkoznak be presbiter jelöltjeink Pomázon és Csobánkán. Alkalmunkon itt van most is Csobánkai presbiter jelölt testvérünk Fónagy András, megkereshetjük őt, megszólíthatjuk őt, ő pedig jövő héten szól majd hozzánk. Hirdetem testvéreimnek alkalmainkat, hétfőn 6 órakor énekkari próba lesz Pomázon, konfirmandus csendes nap Gárdonyban, kedden 6 órakor kékkereszt alkalom Pomázon, bibliaóra Csobánkán, 19 órától bibliaolvasókör Pomázon, ekkor fejeződik be a gárdonyi csendes nap, szerdán 9 órakor reformációi ünnepi istentisztelet lesz Csobánkán, 15 órakor megemlékezést tartunk lelkész sírjainknál Pomázon, a temetőkertben, 18 órától pedig ünnepi istentisztelet lesz a Psalmus kórus szolgálatával a pomázi templomban. Pénteken a konfirmáció oktatás elmarad, ifjúsági alkalom lesz 6 órától? Lesz 6 órától. Nagyon sokan elutaznak a gyerekek közül. Vasárnap pedig istentiszteletünk lesz Csobánkán, alkalmunk előtt éneket fogunk tanulni, kérem, hogy így készüljünk, ugyancsak a pomázi istentisztelet előtt is, amely 10:30-kor kezdődik majd. Kedves testvérek, még egy hirdetnivalónk van. Mi lesz a Kraxner intézetben lakó embertársainkkal, hová költöznek, mi lesz velük? Címmel egy beszélgetés lesz majd november 9-én pénteken 19 órától a rendházban, itt Csobánkán a templom köz 4 szám alatt, az előadó pedig Huszár Viktória, Kraxner Alajos speciális foglalkoztató otthon és intézmény előadója. Testvéreim, a hirdetések végéhez értünk, és istentiszteletünk vége is elközelített. Záró énekül 447. dicséretünk első versszakát énekeljük. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.